Nem élhetünk együtt, de várd meg az estét, Franciska!
Egy percig se! Egy percig se!
A különlévő szájtátók röhögtek, és ekkor érkezett vissza Kovik doktor is.
A zsandár tudja a csíziót. Estig kér halasztást. Persze, este minden asszony békülékeny, a kígyó is megszűnik mozogni naplemente után.
Druzsba úr lábai a földbe gyökereztek. Szeretett volna tovább menni, de nem lehetett, mintha bénulás érte volna. Minden táncolt és forgott vele, nem csak az egész udvar, a különálló népség, de még a szomszédházak is, melyeknek egyikén ácsok csinálták a zsindejtetőt. De azért mindent látott, mindent hallott, mintha egyszerre meghatványozottak volna halló és látó érzékei. Látta Sipsiricát is, ki a muskátlis udvari ablakon kihajolva nézte a nagy és mulatságos jelenetet. A zsandár is észrevette Sipsiricát.
Látod, hogy bánik velem az anyád? Nincs szíve neki, nincs szíve! Tégedet is elfogadni! Hidd meg, elfogadni! Én tudom azt!
Sipsirica behúzta fejét, és haragosan csapta be az ablakot, és azután elkezdett zongorázni. Na, még csak ez kellett ehhez a nagy káoszhoz.
Hogy affektál a kisasszony?
Eközben újra kirohant a korcsmárosné. Még egy mellényt talált valahol, azt kihajította a küszöbről, úgy repült a levegőben, mint valami denevér.
Mégis itt vagy! Hát mégse viszed el a cókmokodat! Na megállj! Szaladj csak be, Zsuzsa! És hozzá ki egy fazék forró lúgot!
Na, most légy okos, domokos!
Zsuzsa beszaladt a lúgért, Manusek Vince tekintete pedig végre mégis a kapuajtót kezdte keresni.
Pukkadj meg, sárkány! Elmegyek, de megkeserülöd!
Kár, hogy éppen ebben a pillanatban ért a pávához az ökörcsorda, és a publikum anélkül, hogy a jelenet végét látta volna, szétrebbent. Gyerekek, asszonyok sikítva menekültek előle, nincs teljes élvezet a világon. Maga Druzsba úr is elinalt, mégpedig ugyancsak szaporán szedve a lábait, még csak a Boróka utcába be nem hajlott. Onnan aztán egyenesen hazapályázott, hol is levetkőzött, lefeküdt. Üvegeket melegítetett a lábára, a hasára pedig egy forró pléfödőt rakott. Arról panaszkodott a gazda asszonyának, hogy beteg, és azzal az üzenettel küldte el a direktorhoz, hogy holnap nem tart előadást. Mindez azonban egy csöppet se változtatott, se a világ forgásán, sem pedig a város képén. Csak minden úgy volt ezentúl is, mint máskor. A nap sütött, és a Májva utca akácfái csak úgy illatoztak, mint tegnap. A verebek csiripeltek az ágak közt. A páva asztalai rendben állottak a helyükön, a konyhából pompás pecsanyeszak párolgott ki, és a pajkos szél ingerkedve vitte fel a zsindelyező ácsok orrához. A szokott időben beszállingóztak a törzs vendégek. Páváné vidáman sürgött forgott körülöttük, ropogos szoknyáiban, a szokott mosolyával ajkai körül. A Sipsirica a zongora billentyűit nyaggatta odabent, és semmi jel sem mutatta a kora délutáni háborút. Csak a papagáj kalitkája állt üresen. ha hadi bulletinek jelennének meg az ilyen háborúkról, akkor a mostani így szólna. Egy sebesült és egy halott. A sebesült drusba tanár úr volt, a halott a papagáj. Manusek Vincéné Jaudovska született Globa Franciska, ugyanis a csata ádász hevében megfogta a papagájt, kicsavarta a nyakát, és utána dobta az akkor már menekülő Manuseknek az utcára. Az utcai gyerekek megtalálták a házassági viszálykodás áldozatát, megkopasztották szép zöld, piros tollait, fülékesítvén velük a kalapjaikat. A vendégek nagyrészt már tudták a történteket, és többen jelen is voltak a háborúnál, s bizalmas suttogással sajnálkoztak a Manusek sorsán. Egyik-másik maliciózusabb még direkte rá is kérdezett a nyilvánvalóra.
Vince barátunk, nincs itthon.
Manuseknél talán éppen ezt várta. Nem akart a dologból titkot csinálni.
Nincs, nincs, elpályázott. Kiadtam neki az opsitot, fel is út, alá is út. Nem hozzánk való ember. Hadd menjen, amerre a két szeme lát.
Ejnye. Szegény Vince.
Hát igen, szegény ember, hiszen én is sajnálom. Hiszen nem volt rossz ember, és magamnak is fáj, tessék elhinni. De én anya vagyok, mindenek fölött csak anya, aki leányának él. Szívemnek minden lüktetése az övé, a sipsiricájé. Engem boldoggá tett, Manusek, mit tagadnám. De a leányom jövője veszélyeztetve van. Mindent elhordott, elpusztított, és egy szalmaszálat nem tett keresztbe. Az a csöp hozomány, amit a leányomnak összekuporgattam, fogyott, olvadt, mint a vaj a királyi lakályok tenyerén. Egy ingyen élő a háznál, egy pusztító moly. Nem, ez nem mehetett tovább így. A feleség elnézte volna, mert én szerettem Manuseket.
Erre gyöngén elpirult, és lesütötte szelíd tűzű szemeit.
Szerettem, mint feleség, esküszöm. De az anya föllázadt. És semmi kétség, hogy az anyának kellett győznie. Eltávolítottam őt, mert nincs jogom boldognak lenni, ha az a leányom jövőjébe kerülne. Megerősítettem lelkemet, és útnak bocsátottam Manuseket. Az emberek mondhatnak, ami nekik tetszik, de Isten javamra fogja följegyezni.
Majd keresztbe tette mellén a kezeit, és egy pár könycsepp csordult ki könyvtömlőiből, és végigfolyt az arcán. A törzsvendégek látható részvéttel foglalkoztak saját gondolatukkal, de Blinicki érzelmei megint kitörtek a napvilágra.
Ó, milyen anya! Milyen anya! Soha nem ilyesmit láttam. Már elevenen érdemelne gloriola a feje körül.
És már pengetni kezdte a tervet, hogy egy ilyen gloriolával szeretné a saját költségén lefestetni, és a neve napjára ajándékba adni.
Hey! Nincs itt valahol egy kalendárium, hogy megnézném, mikor van Franciska nap?
Minthogy nem volt kalendárium kéznél, nem nézte meg senki, és a szép ajándékozási terv megint elesett, mint Mlinicki minden egyéb ajándékozási terve is. Nem sokkal a nagy budai világháború után Druzsba tanár úr csak visszaszállingózott a pávába, de már nem a tavalyi szemével. Jaudovska most is csinos volt és takaros, de a poétikus zománc lehámlott róla. Szepegve gondolt arra, ha ő lett volna Manusek Vince bőrében, azon a végzetes délutánon. Így hát egy filozóf magaslatáról nézte ezen túl az eseményeket. De vannak ilyen helyen események, csekélységek, ostobaságok azok. Hogy mifélék? No, például Kovik doktor odadob egy-egy közérdekű témát talány alakjában.
Hogy lehet olyan mesterség, amelyet elfelejt valaki, ha tanulja?
Mindenki tudja, ha nem tanulja, és senki nem tudja, ha tanulja.